karácsony első napján az angyal kórus mennyei üzenetével köszöntöm a testvéreket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Kezdjük meg ünnepi Isten tiszteletünket így fennállva énekszóval. A 327. dicséret első versével biztassuk magunkat, egymást, és majd akik még érkeznek, hogy ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk tovább Istenünk magasztalását. Szeretettel köszöntjük azokat, akik most jöttek. Itt még van sok hely, nekem jobb kézfelőli pacsorokban. Nyugodtan, bátran foglaljunk helyet. 327. dicséretünket énekeljük tovább. A második, harmadik és negyedik versét énekeljük. A második vers így kezdődik: az életnek szent ura, dicsőség királya.
Ó, jöjjetek, imádj! imádjuk az Úr Krisztus.
Most így a helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy az szól hozzánk.
Lukács evangéliuma első fejezetének 26-tól 38. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. A 6. hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal. Üdvözl, légy kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbente szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának neveztetik majd, az Úristen neki adja atyának Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki, a Szent Lélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, azért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme Erzsébet a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal.
Amen. Most pedig nem mi fogunk imádsággal válaszolni, hanem a kórusunkat hallgassuk meg ezen az ünnepi órán. Gyönyörű, megénekelt imádságot hallhattunk, ó jöjj le, messiásunk. Mi is folytassuk, kapcsolódjunk be az imádságba, helyünkről fennállva, emeljük fel szívünket, lelkünket Istenhez, és beszéljünk hozzá. Drága Messiásunk, felkent szabadítunk, köszönjük, hogy te már egyszer eljöttél, úgy, ahogy a proféták megjövendölték, úgy, ahogy nem vártál senkitől semmit, és nem vártál senkire, hanem az idők teljességében, az idők végén, csúcspontján elérkeztél ebbe a világba. Köszönjük, hogy üdvözítő született nekünk, aki élt is, aki meg is halt, aki fel is támadt, és aki mennybe is ment nekünk. És köszönjük az ének sorait, amik irányba állítják a mi gondolatainkat is. Mi úgy várunk vissza, Úr Jézus Krisztus, mint egy felnőtt embert, nem mint egy kisgyermeket. Úgy várunk vissza, mint aki telve van kegyelemmel és igazsággal. És köszönjük, hogy mégis úgy várhatunk vissza, most úgy hódolhatunk előtted ezen az ünnepen is, hogy te vagy a mi szabadítunk, hogy a kegyelmes Urunkat várjuk, aki egy új világot hoz el nekünk. Köszönjük, hogy jót várhatunk tőled, mert a jó akaratodat kaptuk meg. Kérünk téged, hogy ma is hadd élhessünk ebből, hadd érthessünk ebből, és hadd éltessünk ebből. A te dicsőségedre. Amen. Isten igéjét János evangéliumának első fejezetéből olvasom, és szent lelke segítségével bizonyságot is teszek róla. A 14. és a 16. verseket olvasom János evangéliumának első fejezetéből, ahonnan így szól ma hozzánk Isten igéje. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim! Szeretett testvéreim, akiknek volt alkalma itt lenni, azok tudják, hogy János evangéliumán megyünk végig. Akik meg most jöttek, azokat nagy szeretettel köszöntjük így először körünkbe, és nekik meg tájékoztatásul mondjuk, hogy van egy ilyen sorozatunk. Viszont akik figyeltek, azok láthatták, hogy kimaradt egy rész. Na ez nem hiba volt, hanem annyira odaillik a karácsonyi üzenethez, hogy vártunk vele, hogy most majd, amikor megvan ágyazva neki, akkor hallhassunk róla. Arról, hogy az ige karácsonykor megbeszéltük előtte, még az adventi időszakban, hogy az ige az behelyettesíthető, az egyenlőség jelet kell vonnunk Jézus Krisztussal. Ugyanis Istennél az ige nagyon szépen adja vissza a magyar nyelv, hiszen a magyarban mi is az ige? Úr, remélem nem ül itt nyelvtanár, nehogy megfedjen, hogyha rosszul mondom, de úgy tudom, hogy cselekvést, történést, létezést fejez ki. Jól mondom. Na, testvérek, Istennél ugyanígy van, csak jobban. Istennek az igéje már akkor, amikor kimondja, már akkor teremtő szó és hatalom. Ebben megegyeztünk már nem is olyan régen. Egyszerre cselekvés, történés és létezés. Benne van már az aktivitás. Amit Isten megmond, az úgy is lesz. És láthatjuk, hogy megmondta azt, hogy elküld egy szabadítót, elküld egy igazi felkent küldöttet, ahogy énekelte is a kórusunk, egy messiást, és benne egy boldog új világ jön el. Azt olvastam most alapigénkben, hogy az ige, így Isten igéje testé lett karácsonykor. De most mégse erre a szóra fogunk figyelni, hanem arra, ami kétszer is előfordul, mind a két felolvasott igeversben, hogyha figyeltek a testvérek, ez pedig a teljesség szó. Azt olvastam ugyanis, hogy Isten fiaként, Istenként látták teljesnek, kegyelemmel és igazsággal Jézust a tanítványok. Így ír erről János, hogy mi láttuk, hogy ő telve van kegyelemmel és igazsággal. És folytatja, és az ő teljességéből kaptunk, értsd, kaptak ők, meg kaphatunk mi is kegyelmet kegyelemre. És az jutott eszembe, hogy ezen az ünnepen különösen is hányan vannak, akik hiányban szenvednek. Nem tudom, hogy belegondoltunk-e határainkon innen, és határainkon túl. Akiknek nem lehet az az ünnep, hogy megterítik dúsan az asztalt, akik nem tudnak összeülni, akár családilag, akik szétlettek szakítva, mennyien vannak, akiknek nem telik díszekre, vagy nem telik arra, hogy az árammal fenntartsák a fényes díszeket. Testvérek, hányan vannak, akik hiány szenvednek? De elmondhatjuk azt is, hogy biztosan többen vannak, hiszen ez egy sokkal nagyobb halmaz sajnos, akik lelkileg szenvednek hiányt. Akiknek látszólag megvan mindenük. Telve vannak mindennel. Csak éppen a kegyelem hiányzik az életükből. Isten kegyelme. Lehet, hogy van nagy házuk, lehet, hogy van szép autójuk, lehet, hogy van kutyájuk, macskájuk, lehet, hogy mindent elértek az életben, amit csak el lehet emberileg, és közben mégis érezheti az ember így is magát üresnek. Így is érezheti az ember magát egy körforgásban. Dolgozom azért, hogy jó legyek, jó vagyok azért, hogy utána megint dolgozhassak. Lehet, hogy már te is unod ezt. Lehet, hogy úgy estél be az ünnepbe. Valaki olyan őszintén kifakadt nekem, és azt mondta, családomban van és vállalja, csak azért merem így mondani nektek, testvérek, elfogytam az ünnepre. Annyira végtelenül emberi, nem? Elfogytam az ünnepre. Háziasszonyok, nem éltétek át ezt esetleg? Vagy rohanó férfiak, nem éltétek át ezt? Minden meg van, már lehet, már mindent összeszedtünk, minden kész, én már nem vagyok kész, vagy én már kikészültem. Annyi ember van, aki belül hiányt érez. Aki egy csomó mindennel pótolni akar. Hogyha azt mondom, hogy Blaise Pascal, róla nagyon sokaknak matematika vagy fizika jut az eszébe, de kevesebben tudják, hogy ő vallás filozófiával és teológiával is foglalkozott. Ő írta, neki tulajdonítják, hogy minden ember szívében van egy Isten alkotta űr, amelyet semmilyen teremtett dolog nem képes betölteni. Nagyon nem szeretek puzzle-özni, mert hogyha egyetlen rész nincs meg, akkor az olyan bosszantó, nem? Ti is jártatok már úgy, hogy nem volt meg csak egyetlen egy rész. És hiába akartátok helyettesíteni, hiába volt meg másik, képzeljétek el, én egyszer kaptam egy ilyen 3D-s puzzle-t, és olyan bosszantó volt, hogy nem volt meg a záróelem. Nem volt meg, és olyan üres, hiába volt már majdnem tele, már minden meg volt benne, szép volt az, de nem volt teljes, nem volt egészséges. És hányan vannak így, hogy van testi egészségük? Na most sokan hiányoznak közülünk úgy, sajnos, hogy nincs testi egészségük. De sokan hiányoznak úgy, hogy hiszem azt, hogy van lelki egészségük. És sajnos lehet, hogy valaki egészséges testileg, már majdnem minden rendben van az életében, csak egy fontos dolog, csak a záró elem hiányzik. Na erről beszél Pascal, amikor azt mondja, hogy van egy olyan űr az életünkben, ami egyszerűen teremtettségéből fakadóan nem töltethetik ki máshogy, mással, csak Istennel magával. Csak a teremtő tudja kitölteni. Ami teremtetett tőle, az nem. Legyen az akármilyen jó, akármilyen élvezetes amúgy, akármi, amiről mondja is az Isten, hogy élhetsz vele, hittel és hálával. De ha Isten nélkül élsz vele, ha Isten eddé válik, akkor sose fog betölteni sajnos. Hajszolhat, hajszolhatod, de nem fog betölteni. És a Biblia első lapjain szereplő teremtési hitvallás azt mondja, hogy nem Isten teremtette belénk, nem Isten alkotta ezt az űrt. Hadd egészítsük ki ezt a híres idézetet. Hanem Isten megteremtette és megalkotta az embert a vele való kapcsolatra. Nem egy lyukat teremtett az ember lelkébe, amit csak ő a teremtője tud betölteni, hanem úgy teremtette, hogy vele legyen tele az ember, és közben ebben teljesedjen ki, és legyen boldog az élete. Ő dicsőítő, neki hálás. De kipróbálhassa az ember, hogy milyen a teremtő helyére teremtményt rakni. Elmondta Isten, megteheted, hogy élsz nélkülem, de azon a napon a mi kapcsolatunk elvágódik. Azon a napon meghalunk egymás számára. És sajnos örök igazság, nem csak az első ember bukik bele, hanem mi mindannyian, hogy mindig mást választunk először Isten helyett. Nem bátlásképpen mondom, csak tényként, testvérek. Ez a beállítottságunk. Viszont Isten szeretné, hogyha lenne egy olyan beállítottságunk is, és ahhoz visszatérnénk, hogy miután kipróbáltuk azt, hogy milyen Isten nélkül, rá lehet döbbenni arra, hogy nekem ez nem kell tovább. Én innentől kezdve Istennel akarok tovább menni. Nem akarom tovább az ürességet. Nem akarom tovább a semmit. Nem akarom tovább az értelmetlenséget. Minek, hogyha lehet az életemnek értelme és célja? Minek, hogyha lehet az értelmemnek haszna is? Isten ezt, az értelmet, a célt, a lehetőségeket, az ajándékokat, az áldásait adta magában. A vele való helyreállt kapcsolatot adta nekünk Krisztusban. Ezt készítette elő karácsonykor. De hát tudjuk, hogy attól még, hogy megünnepeljük egy napon, az elő lett készítve a születésben, de utána Jézus cseperedett, felnőtt, élt, meghalt, feltámadt, mennybe ment, újra eljön. És ennek az a jelentősége, hogy azt mondta, hogy lehet vele kapcsolatba lépni. Lehet vele kapcsolatba kerülni. Nem úgy, mint kisgyermekkel a betlehemi jászolban, nagyon szép és idilli és meghitt, ott a főterünkön is ott áll. De úgy, mint aki élő úr, nem egy baba, nem egy bábú. Nem egy olyan, akit gondozni kell, akinek adni kell mindig, hanem egy olyan isteni lélek, hiszen Pál a korintusiakhoz így fogalmaz, mi ha ismertünk is Jézus testben, már nem úgy ismerjük, hanem lélekben. Tehát olyan isteni lélek az Úr Jézus Krisztus, aki maga is azért jött el emberi testben, hogy adhasson emberként az embereknek. Hogy ilyen nagyon közelivé, megfoghatóvá, láthatóvá tegye az Istent. És láthatóvá tegye, hogy Isten nem olyan, mint amilyennek elképzelted. Lehet, hogy nem is olyan, amilyennek vártad. De olyan valaki, akire szükséged van, hogy kitöltse azt az űrt, ami az életeden kimondva vagy kimondatlanul ott tátongott. Vagy tátong. Azt olvassuk, hogy az ige testé lett, köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét. Nagyon érdekes ez a kép. A szent sátornál látták Isten dicsőségét, Izrael fiai. Egy egyszerű sátor, amiről az Isten mondta meg, hogy milyen legyen, és amikor kész lett, leszállt az Úr dicsősége, úgy képzeljük el, mint egy nagy vihart, mennydörögve, és ott volt az Isten. Ezt mondták, ezt élhették át. És itt pedig mivel találkozunk? Keressük ki. Az ősi szövegben ez úgy van, hogy nem csak, hogy közöttünk lakott, hanem közöttünk sátorozott, és mi láthattuk az Atya dicsőségét, az Isten dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, de nem mennydörögve, nem pusztító szentséget láttunk, nem tudom, hogy akik először vagytok itt, mire vártatok, mire számítottatok. Lehet, hogy nagy mennydörgésre. De Isten azt mondja, hogy jöhetsz, közelíthetsz felém, mert én közeledek hozzád a fiamban, lásd meg, hogy hogyan. Igazsággal, de először, elsősorban és mindenek felett kegyelemmel. Telve kegyelemmel és igazsággal. És aztán a második telve, amit olvasunk, az az, hogy az ő teljességéből mi kapunk. Kapunk kegyelmet kegyelemre. Sőt, ez János már úgy írja le, hogy kaptunk az ő teljességéből. Kaptunk kegyelmet kegyelemre. És tudjátok, hogy mi a szép ebben? Ami másik üzenet? Az az, hogy utána azt mondja, hogy ebben, hogy mi már ezt megkaptuk és leírja. Tehát már tovább is adta. Azzal a lendülettel. Na de nem úgy, mint a régi lejárt szavatosságú bort, amit te továbbadsz karácsonykor valakinek, aki nem tetszik neked, hanem úgy, mint a legjobb ajándékot, ami gazdag kincs, ami annyit ér, és annyi van belőle, annyira túlcsordul, itt kicsit más az árnyalata is a szónak, pedig ugyanúgy teli-teli, de az, hogy Isten telve van, a számunkra azt jelenti, ez a második tele, hogy ad, hogy kibudjan, hogy kiárad, hogy túlárad. Sose tudtam meg, nem is fogom megtudni, reménység szerint, hogy milyen nagyon-nagyon gazdagnak lenni. De tudjátok, testvérek, akinek van miből adnia, az, ha ad, attól még a befektetései, a vállalkozásai ugyanúgy gazdaggá teszik. Valamennyi lehet, hogy fogyott, egy töredék, de a többi az meg kamatozik. De van neki új, lesz neki új. És nagyon sokan ezt nem értik, ezt nem látják. Hogy a keresztény ember az nem az, aki mindig ad magából, mindig ad magától, hanem a keresztény ember először is, ezt nagyon komolyan mondom nektek, testvérek, mert sokan ültök itt, akik már éltek elvileg ebből a kegyelemből, vegyük nagyon komolyan, hogy először a keresztény ember kap. A keresztény ember is kap. Ez az evangélium üzenete, ez az örömhír, hogy először nem adnod kell. Nem ezzel zaklant, nem ezzel bosszant az Isten igéje, nem ezzel ingerel. Ez a törvény szava, hogy te mit adsz, te mit adtál, te mit várnál, és hogy azt nem várhatod, mert nem úgy kéne adnod, hanem Az, hogy mit kapsz. Isten maga adta oda magát. Oda a keresztfára. Isten maga rendezte el magával a dolgot. Minket, hogy úgy mondjam, kihagyott belőle, de ez nagyon jó tette, hogy kihagyott minket. Mert mi nem tudtuk volna. De ha megfigyeltétek, a második tele az miről szól? Arról, hogy mi nem az Isten igazságát kaptuk meg, ezt figyeltétek? Telve kegyelemmel és igazsággal, és mi az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, és itt várnánk azt, hogy igazságra. Nem, kegyelmet kegyelemre. Milyen érdekes? Azért, mert Istennél igazolva vagy. Az igazság az már a tiéd. Pont ez a kegyelem. A kegyelem az az, hogy amit nem érdemlek meg, az a jó. Bár nem érdemlem meg, de kapom a jót. Aki kapott már kegyelem kettest, az tudja, miről beszélek. És elmondtam már a Biblia órán, hadd mondjam el nektek is most itt mindenki előtt, hogy Isten meg nem kegyelem kettest, hanem kegyelem ötöst adott. Egyes helyett. Azért, mert a fiának adta oda az egyest. Valakinek meg kellett kapnia. És egyedül a tanár fia volt az, aki megkaphatta az összes egyest, hogy mi ötöst kapjunk mindenki. És hány ember, lehet, hogy köztük te is még, azzal foglalkozik, azért békétlenkedik, hogy valahogy igazolja már magát. Hogy valahogy feleljen, hogy valahogy megfeleljen ennek az Istennek. Azt mondja Isten, hogy küzdhetsz, de jobb lenne, hogyha elfogadnád, hogy én már igazoltalak téged. Egyszerűen csak fogadd el, fogd fel, hogy kegyelmet kaptál. Nincs már vád, nincs már kárhoztató ítélet ellened, nincs a szememben. A te szemedben még lehet, hogy ott van. Az én szememben, mondja az Isten, már nincs bűnöd. Én úgy kezellek téged, mint a szeretettemet, mint a bűntelenemet, mint azt, akiben gyönyörködöm, mert az én fiam ilyen. És én mindig az én gyerekemet látom benned. Akkor is, amikor te nem látod, akkor is, amikor te még nem érted, akkor is, amikor te még nem éled, akkor is kegyelmet adtam neked. Nem neked kell tenni érte valamit, hanem én tettem meg mindent. Amit te tehetsz, az az, hogy megköszönöd, elfogadod, és örülsz. És átgondolod e szerint az életedet. Annyira nagy dolog, hogy nem azon van a hangsúly, hogy mit tettem, vagy nem tettem, és hogy mi jár ezért, hanem Isten jóságán, amely veled van. Hogy feléd fordult, hogy te is mindig és bármikor felé fordulhass. Lehet, hogy bűnbánattal, lehet, hogy bocsánatkéréssel, lehet, hogy úgy, hogy még rendezned kell az ember társaiddal a rendezni valókat. De mindig kaphatod a kegyelmet, mindig kaphatod a bocsánatot Istentől. Mindig az ő meg nem érdemelt szeretetét fogod kapni. Akárhány igét elolvasol, mind arról fog szólni. Hogy bár megtehetné, hogy elítél, ezt mondom azoknak, akik mindig tudják magukat igazolni, és mindenre van magyarázatuk, amiket tettek, de közben eszi belől őket a méreg, hogy akkor hogy lehet, hogy mindenki elpártol mellőlük, hogy akkor hogy lehet, hogy valahogy nem teljes az életük sose. Megtehette volna, hogy elítél, és mégsem ítélt el. Mást ítélt el. magát ítélte el a fiában, helyetted. Aki pedig mindig ostorozza magát, az ilyen magamfajtáknak mondom, hogy aki meg mindig szigorú magával, az meg hallja, hogy az örömhír neki az, hogy Isten nem szigorú veled. Mással volt szigorú, veled nem szigorú. Egyszer egy gyerek megkérdezte, hát már felnőtt gyerekként, már felnőtt emberként az édesapját, hogy hát hogy lehet, hogy te ilyen vagy, hogyha ilyen vagy az unokáiddal? Hát velünk nem ilyen voltál, nálunk nem ez volt. Hát, hogy ja, fiam, az igazságomat kiéltem rajtatok. Na hát, megmosolyogtató, sajnos emberi mulasztás van benne, de hát az Isten is olyan, hogy azt mondja, hogy ti még rossz szülőként is tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek, nem? Ilyenkor karácsonykor, hogy akarunk valamit adni, hogy érezzék a szeretteink, hogy azért úgy törődünk velük. Lehet, hogy valaki még az értékére gondol ez alatt, lehet, hogy valaki már csak kézzel készít valamit. De a lényeg az, hogy szeretnénk a tudtára adni, igaz? Annak a kicsi életnek, vagy annak a szerettünknek, hogy igenis fontos vagy nekem. És azt mondja Isten, hogyha ti ilyet csináltok, hát akkor mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, vele való kapcsolatot azoknak, a lelkét azoknak, akik kérik tőle. Neked az egyetlen dolgot, hogy kérd, elfogad, és utána marad ez, ami az angyalseregnek. Marad ez, hogy a kórus, amit énekelt, vagy hogy te állj be a kórusba. Marad a szolgálat, marad a dicsőítés, marad az öröm, marad a hála. Mert nem azzal leszel elfoglalva, hogy mit szúrtam el már megint. Meg nem a váddal leszel, mert tudom, hogy a szigor rajtad kezdődik, de máson folytatódik, ugye? Az életedben. Na hát, kezdődjön el rajtad a kegyelem, és folytatódjon máson. Add tovább ezt. Amikor jönnek a rossz gondolataid, amelyek elítélnek, imádkozz Istenhez kegyelemért, és köszönd meg, hogy már meg is adta Krisztusban. Amikor nem látsz más jót az életedben, akkor is láthatod lélekben Jézust, aki veled sátorozik. Egy jó, egy kegyelem mindig lesz az életedben. A legnagyobb rosszak között is. A fájdalmak között is, a betegségben is. Egy jó mindig marad. Jézus Krisztus. Vagy elhiszed, vagy nem. De nem jobb lenne hinni? És amikor újra nyitsz felé, akkor átélheted azt, hogy minden kegyelmét kiárasztja rád. Kegyelmet ad kegyelemre. Adja Isten, hogy ebből éljünk, és ezt adjuk tovább. Hogy döntsük el azt, hogy nem magunkkal foglalkozunk, mert higgyük el, hogy velünk foglalkozik az Isten. Higgyük el, hogy az eredeti fordítás az így hangzana valahogy, kicsit magyartalanul, hogy békesség a jó akarat, az isteni jó akarat embereinek. Hidd el, hogy Isten jó akarata az, hogy vagy, hogy itt vagy, hogy így vagy, hogy Istennel lehetsz. Engedd el. Legyél szabad. Szeretetre, Isten szeretetre, meg a másik szeretésére. Adj kegyelmet. Kér kegyelmet magadnak. És add tovább. Döntsd el. Ezt különösen az ilyen magunkfajta megfáradt szülőknek mondom, hogy döntsd el, hogy nem arra tekintesz, hogy mit rontottál el, és nem azzal merengsz, hogy mit kellene majd máshogy csinálnod, hanem éld át a bocsánatot, és éltess abból. Szeress. Szeresd magad, mert az Isten szeret téged. Fogadd el. Lehet, hogy a házastársattól nem kapsz szeretetet. Lehet, hogy a gyerekedtől vagy unokától nem kap szeretetet. Lehet, hogy az egyiktől még, a másiktól már, úgy érzed. Isten az, aki arra rendeltetett, és hogyha mástól várod, akkor vele való kapcsolatban van valami baki, van valami baj, hogy hozzá menekülhetsz, amikor nem érzed a másik szeretetét. Menj kegyelemért, és döntsd el, hogy szeretni fogod a másikat. Nem azért, mert jól érzed magad, nem azért, mert nem vagy fáradt, nem azért, mert nem vagy gondterhelt, nem azért, mert nincsenek hibáid, hanem azért, mert egyszerűen szereted őt. Nem azért, amit tett vagy nem tett. Mert nagyon sokszor én megvallom nektek, testvérek, bűnbánattal, hogy én szeretném, hogyha a gyerekeim már felnőttek lennének. És sokszor így kezelem őket, kimondatlanul is. Hogy már tudják, de nem tudja. Viszont ha te máshogy állsz hozzá, akkor csodálatos módon az Isten igazolta, már nem egy hívő ember életében, hogy a vele való kapcsolat, hogy az igazi szeretet kapcsolatban változnak a felek. Éppen ezért változtass. Előtte pedig változz, ha kell. Vagy előtte annak a biztos tudatában, hogy már változtál, akkor kérd újra. Uram, még mindig szükségem van arra, hogy változtass. De köszönöm, hogy elkezdted bennem a jó munkádat. Bocsáss meg, vigyél tovább, vezess, szeress, én drága mesterem. Amen. Csendesedjünk el, és így a helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, megrendítő az, hogy te kegyelmet adsz kegyelmemre. A te teljes igazságodból és kegyelmességedből, a te dicsőségedből. De mert végtelenül emberséges vagy hozzánk, és felemelsz minket magadhoz. Felemeled a csüggedő szívünket, gondolatainkat, érzéseinket, az egész lelkünket. Te tudod, hogy ki miben van most benne, hogy ki miben érzi azt, hogy nem vagy kegyelmes hozzá. Urunk, segíts akkor is, amikor nem látjuk magunkat rászorulva a kegyelmedre, amikor nem vágyjuk magunkat a te kegyelmedbe. Könyörgünk, segíts azokon, akik próbákat élnek meg, különösen kérünk azokért, akik betegek, olyan sokan vannak. Könyörgünk, hogy te tartsd meg őket. Könyörgünk, hogy te juttasd el őket lelki és fontos igazságokra, és legyél velük a szenvedésükben. Ha kell és lehet, akkor pedig taníts meg minket is feléjük fordulni, segítséggel. Urunk, köszönjük neked az, hogy ünnepet szentelhetünk most is. Köszönjük neked a terített asztalt. Köszönjük neked, hogy láthatóvá teszed igédet. Kérünk téged, hogy ilyen egyszerűen, ahogy vesszük a falat kenyeret és a kortyport, ilyen egyszerűen fogadjuk el, hogy miénk a te áldozatod, miénk a te érdemed, miénk a teljes jó akaratod, és te nem azt adod nekünk, amit érdemelnénk, hanem azt, amit eldöntöttél, örökké való szeretetedet. Áldott légy érte most és mindörökké. Amen. És imádságban is megköszönhetjük, hálát adhatunk, dicsérhetjük Istent nagy, irántunk való nagy szeretetéért. Mindenki magában. Az Úr Jézus azt mondta, jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A helyünkön maradva most nem énekelni fogunk, hanem még a hirdetéseket hallgassátok meg, testvéreim. Hadd kívánjunk most is mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyt, és ennek jegyében hirdetem, hogy holnap még lesz alkalom, ahol az ünnepeltel is találkozhatunk itt igéjében, lelkével, lesz Isten tiszteleti alkalmunk, ünnepi alkalom, karácsony másnapján is, 10 órakor itt a templomunkban. Hirdetem még azt is, hogy az óévet is az Úrral zárhatjuk majd, úrvacsorás, Isten tisztelet lesz az is, és az új évet is Istennel, Isten igéjével, egy-egy személyes kapott igéjével kezdhetjük meg. Az óévi Isten tiszteletünk december 31-én 10 órakor kezdődik itt a templomunkban, az újévi Isten tisztelet január 1-én, de az 11 órakor kezdődik majd itt a templomunkban. És hirdetem azt is, hogy egy régi szép hagyományként fel fogunk majd menni a nagy szénásra. Jól mondom? Én nekem még ez az első alkalom, testvérek, úgyhogy bocsássák meg, hogy halkadozik a nyelvem. És a lényeg, hogy január 1-én itt a templom előtt 3:45-től van a gyülekező, és 1-kor indulunk majd fel, és ott fent a hegyen pedig majd himnuszt éneklünk, pezsgőt bontunk, és imádkozunk legfőképpen. Úgyhogy erre a kedves alkalomra hívogatjuk gyülekezeti közösségbe a testvéreket. Hirdetem még, hogy a két ünnep között, tehát karácsony és újév között, óév, újév között nem lesznek hétközi alkalmaink, viszont kérjük a testvéreket, hogyha valaki tud olyanról, aki betegség terhel, és ezért nem tudott eljönni, és nem tud eljönni úrvacsorai közösségbe, hadd menjen hozzá az úrvacsorai közösség, segítsük ebben, nevével, címével, telefonszámával, és legfőképpen beleegyezésével, tudtával és beleegyezésével ajánljuk itt a lelkész hivatalba nekem, tehát nyugodtan, személyesen ide lehet jönni Isten tisztelet után, névvel, címmel, telefonszámmal, hogy meg tudjuk keresni a testvérünket. És hirdetem az adakozást is, a persei adakozást és a fenntartói járulékot az ige szavaival, mert tudjátok az Isten jó voltát, hogy gazdag létére szegényé lett értünk, ez lelki szegénység, és azért, hogy mi lelkileg gazdagok legyünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Az Úr legyen őriző pásztorunk, az úrvacsorátra megterítettük testé lett igének az úrasztalát. 329. dicséretünk első, harmadik, negyedik és ötödik versével készüljünk úrvacsorai közösségbe. A második versét szoktuk énekelni keresztelőkor, most minden más versét énekeljük el így karácsony ünnepében.
tégedet az ember szív is ismered, hogy te se titkod. Megváltom egy kérésemet, betheted meg nékem, hogy szívem miért égedet, hozhatnak remélem. Szállásod leszek,
gyertek fennállva fohászkodjunk. Istennek szent lelke, szállj le mi ránk, s vezess el minket szent igéd és sákramentumod által a veled Jézus Krisztussal való élő közösségre. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részében a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért imádságban. Urunk, hozzád emeljük szívünket, és lelkünkben téged magasztalunk. Köszönjük neked, hogy azért öltöttél testet, hogy megtörjék. Azért lettél hússá és vérré, hogy kiontsák a véredet. És köszönjük, hogy te haltál meg úgy, mint egy istentelen, te haltál meg úgy, mint egy bűnös, ártatlanul miattunk, értünk és helyettünk. Köszönjük neked, hogy a kegyelem ilyen egyszerűen vehető, ahogy vesszük a falat kenyeret és a kortybort. Köszönjük, hogy láttatod velünk, hogy a szövetséged az örök, és ezek a jelei és pecsétjei. Kérünk téged, hogy amikor vesszük, hadd tudjuk hálával venni, és nem kétségeskedni most már, és nem mentegetőzni most már, hanem hálával azt mondani, magamévá tetted magad, Úr Jézus, én szeretnék a tiéd lenni. Amen. Mondjuk el együtt bűneink megvallása után a hitünk vallását is, az apostoli hitvallással. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, ugyanakkor anyaszentegyházunk rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Másodszor viszont azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen, kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hit által megigazít. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Harmadszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Negyedszer pedig azt kérdezem, mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, szent lelke segítségével a bűnnel harcba szálltok, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, szentei és szerettei, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de méltóságába, a fiúságba iktatott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért mindannyiunknak. Mert megvan írva, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok az Úr asztalához. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, az ige szavaival kérünk és intünk titeket, ami egyszerre bíztatás és egyszerre irányba is állít. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és mértékletesen járjunk ebben a világban. Úgy legyen. Gyertek most hálával, így helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a javaidból élhetünk, és köszönjük, hogy nem elvetsz, nem elutasítasz, nem elítélsz, hanem ilyen egyszerűen elhihetjük, hogy csak magadért, csak magad miatt, csak azért, mert eldöntötted, nagyon szeretsz minket. Kérünk, hogy hadd éljünk ebből napról napra. Amen. Most nem mi fogunk énekelni, hanem még a kórusunkat hallgassuk meg az áldás előtt. Gyertek, fennállva fogadjátok, testvéreim, Istenünk áldását. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Amen. Himnuszunkat énekeljük.
Drunk me and